A Szlovákiában élő és egyetemi évei elején járó Blanka nyári munkára jelentkezik egy marseillai gondozó otthonba. Kezdetben minden vonzónak, izgalmasnak tűnik, de aztán az idilli légkör egyre nyomasztóbb lesz. Örvényszerű utazás veszi kezdetét, amely a lányt a depresszió és a paranoia poklának mélyére sodorja. Döbbenetes utazás a belvű, Ivana Dobrakovová regénye, György Norbert műfordítóval beszélgetünk róla. Nagyon egyszerű kérdéssel indulunk, tulajdonképpen mit akar ez a fiatal lány?
Nyilván kalandot valamilyen értelemben, és ott meg is fogalmazza, hogy a francia nyelvtudását szeretné fejleszteni, illetve hát ott azzal a fiúval, akivel ott él, ott Kelet-Szlovákiában, kicsit ilyen lepukkadt környezetben, és onnan így a nyári szünetben menekülne el, és hát ilyen volt ilyen amerikai projekt is, de hát az le lett fújva, és akkor találja ezt a belvűt a Marseille-ben, egy ilyen központ, ami ilyen mozgássérültek és különböző handicapes embereknek a központja, tehát ahol őket gondozzák, és akkor ő ezt így abszolút jó ötletnek tartja, hogy részben, tehát világot lát, fejleszti a francia nyelvtudását, és hát nem kell otthon lennie.
Semmi nem utal rá, hogy ez az egy hónap, ez kifogna rajta, de mégis, ahogy megismerjük, azért vannak ilyen homályos pontok vele kapcsolatban. Tehát egy kicsit ilyen elveszettnek tűnő lány ez, miközben nagy magabiztossággal tervezgeti ezt az utat, bár elég furcsa, hogy éppen fogyatékkal élőkhöz menne, azok gondozását vállalja tapasztalat nélkül.
Igen, hát nyilván nem gondolja végig, nem gondolta végig, hogy ez mivel jár. Tehát ilyen árulkodó jelek már akkor vannak, tesz ilyen, azt ilyen kéthetes prágai kitérőt, ott is beáll egy ilyen aktakukacnak, vagy nem tudom, ilyen aktatologatónak, és ott is problémái vannak a munkatársaival, és nem tud velük szót érteni, és gyakorlatilag onnan is menekül. De nyilván akkor még ő sem gondolja azt, hogy mi vár rá Marseille-ben, vagy mik fognak vele történni, tehát ebben a belvű központban.
És egyébként lényegében minden adott, hogy ez a lány jól érezze itt magát, és hogyha tudjuk, hogy mi a vége, mi tudjuk, mert ön fordította, én meg olvastam, de hogy merre tart ez a történet, hogy mennyire sötét lesz, és mennyire kilátástalan. Szóval, hogy minden adott, hogy jól érezze magát. Fiatalok közé kerül, sok nemzetiségű társaságba, és ott a tenger.
Teljesen így van. Például a nyelvi problémái nem igazán vannak, tehát beszéli az angolt, beszéli a franciát, és gyakorlatilag elején kiderül, hogy az a munkakör, ami rábíznak, az annyira nem kötött, tehát hogy ez nagyon laza, és vannak ápolók és ápolónők, akik elvégzik a munkát, tehát maximum az, hogy kommunikálni a betegekkel, vagy a ápoltakkal.
Vagy etetni őket.
Tehát maximum ilyesmi, és akkor hát időnként megpisiltetni őket, és akkor itt kezdődnek a gondok, tehát hogy hirtelen úgy érzi, hogy ez neki sok. Tehát nyilván ennek megvannak az okai, tehát ezeket a problémákat ő vitte magával, ez már megvolt, és ez ott ebben a környezetben bontakozik ki.
Mi a probléma itt, hogy a méltósággal, az emberi méltósággal van gond, vagy a kulturális különbségekkel van gond egy ilyen helyen, a nyelvi különbségekkel? Vagy azzal, hogy hogyan viszonyulnak a fogyatékkal élők az épekhez? Szóval, hogy annyi minden fölmerül itt.
Igen, hát sokféleképpen lehet ezt magyarázni. Itt elsősorban a Dobrakovának a írásaira kell fókuszálni, tehát mindig tulajdonképpen ugyanarról a témáról beszél. Látszólag különböző módon, illetve különböző témákat vett fel, de mindig ugyanoda jut ki, illetve ugyanabból indul ki, és ez a depresszió. Tehát ez a tulajdonképpen bipoláris depresszió, aminek különféle változatait írja, illetve a paranoiától kezdve. És ahogy az előbb is említettem, tehát ő ezt már viszi magával. Abban a környezetben gyakorlatilag csak kivetíti ezekre a mozgássérültekre, vagy magatehetetlen emberekre, és ott tör elő ez a depresszió. Ez volt a harmadik kötete, amit fordítottam, most fordítom a negyediket, és tulajdonképpen mindegyik erről szól, és különböző közegekben, és különböző témákban. Tehát volt az első novellás kötete, ahol gyakorlatilag a gyerekkor traumáit írja, és tulajdonképpen hogy oda vezethető vissza ez az egész. Ez volt a második kötet, az első regénye. És aztán a toxó ott az anyasággal kapcsolatban tört elő, ez a paranoia és a depresszió. Aztán a anyák és kamionsofőrök arról beszélgettünk, ugye korábban ott is a szexualitás, az apa hiánya, stb. De mindig a depresszió a közös nevező.
Nagyon jól ismerheti ezt a témát, mert nagyon felkavaróan írja le, hogy hogyan csúszik egyre mélyebbre, mint egy spirálban így megy mindig lejjebb, és vannak pontok, amikor ki tud törni belőle, de hogy ez egy végeláthatatlan folyamat.
Igen, csodálatos az a fokozás. Szerintem brilliánsan megoldotta technikailag is, tehát hogy a szöveg később már gyakorlatilag csak ilyen vége láthatatlan mondatok, és nincs pont a végén, csak vesző, aztán már kis kezdőbetűvel kezdődnek a bekezdések is, tehát ugye ahogy hullik szét, és maga ezek a mondatok, ahogy örvénylenek, és egyre mélyebbre húzza. Tényleg ezt mesterien műveli.
Mit tud tenni ez a lány, amikor érzi, hogy jönnek ezek a rohamok, vagy újra belekerül ebbe az állapotba? Ismerős már neki, tehát a depresszió ismerős már neki, hiszen mondja is egy barátjának, egy fiúnak, akivel ott összemelegednek, hogy ez most az kezdődik.
Különböző technikákat próbál alkalmazni, különösen a regény első harmadában, tehát ír egy listát például, hogy akkor most ez van, és akkor ha ebből ez következik, stb. És ezt egyre kevésbé tudja kontrollálni, illetve úgy, tehát ez a bipoláris rész, tehát vannak olyan részek, ahol kimondottan élvezi, tehát ezzel henceg, hogy ezt élvezi, szédül, és színeket lát, és nem tudom, és a következő jelenetben pedig már hangokat hall, és teljesen kiborul, hiszem ott törik meg.
Igen, a hallucinációktól.
Igen, a hallucinációkban, tehát valójában ezt kezelni nem tudja, csak sodródik, és a bipoláris zavarnak a szerintem tűpontos leírása. És hát azt is élvezi, hogy a többiek ugranak azonnal, például elájul, és akkor szaladnak oda hozzá, tehát foglalkoznak vele. Ez nagyon fontos, tehát hogy tulajdonképpen visszaél ezzel.
A depresszió megítélésével kapcsolatban mond-e érvényes mondatokat a szerző? Tehát ahogyan például a külvilág reagál, ahogyan veszítik el az érdeklődésüket, vagy fáradnak bele abba, hogy nem tudnak segíteni, vagy ahogyan megítélik a depressziós embert, mert ugye a lány oldaláról látjuk ezt, hogy hogyan reagálnak, hogy már az agyukra megy, már elnéznek mellette, de hogy ez vajon valóságos-e?
Gondolom valóságos, mert hát nyilván első kézben vannak ilyen jellegű tapasztalatai. Ezt ezzel nem árulok el túl nagy titkot. Nyilván tudja, hogy ez hogyan működik. És a másik oldalról le tudja írni, hogy a külvilág hogyan reagál. És ő hogyan reagál a külvilág reakcióira a hősnő. Tehát én azt gondolom, hogy ez hiteles, de nem vagyok szakember. Én ezt nem tudom megítélni, hogy ilyen szélsőséges helyzetekben, hogy a külvilág, hát valószínű, hogy így reagál. Igen.
De hogyan változnak meg a viszonyai? Arról viszont tudunk beszélni, hogy ez egy ilyen elfogadó közeg, szerez barátokat, tehát hogy tényleg nagyon jól alakul minden az első héten.
Igen, és csodálatos kirándulásokat szerveznek, illetve tehát ilyen szabadidős programokat, tengerpartra, ott is vannak apró problémák, elején apróbbak, később aztán már nagyobbak, vagy ezzel a dragóval, ezzel a szlovén sráccal, csodálatos éjszakát tölt Marseille utcáin. Tehát ez nagyon érzékletesen van írva. Tehát tulajdonképpen tényleg, ahogy az elején említettem, minden feltétel adott ahhoz, hogy ott egy csodálatos nyári kaland legyen. Csak ez fokozatosan mellé megy. Tehát itt jönnek ezek az apró problémák, és aztán ezek halmozódnak. És hát igen, már viszonylag a regény elején, tehát mikor már ott van ebben a központban 10-15 oldal után, már azt mondja, innen azonnal el kell menekülni. Tehát ez az első ilyen erősebb ilyen jel, hogy itt nem lesz minden rendben, és aztán így is történik. Ez a gradáció csodálatos ebben a könyvben, ahogy adagolva van, és akkor tényleg vannak ilyen pillanatok, amikor visszalép ebben a fokozásban, tehát úgy tűnik, hogy akkor most már egy picit rendben lesz, vagy innentől már megoldja, vagy tudja kezelni a problémáit, de aztán megint jön egy még nagyobb ütés.
Nyugodj meg kell nyugodnod, különben véged, képes vagy rá, hallod? Mindenek előtt koncentrálj, tudatosítsd, hagyd abba a hajtépést, azzal nem oldasz meg semmit természetesen, mert te magad szaggatod. Veszek egy mély levegőt, leengedem a karom, ökölbe szorítom a kezem, kiengedem. Valami történik veled, igen, hangokat hallottál, és nincs itt senki. Ezt nem tagadhatod le. De ha odafigyelsz, ha felelősség teljesen állsz hozzá, semmi rossz nem történhet. Nem te vagy Catherine Deneuve Polanski Iszonyat című filmjében. Karok még nem nyúlnak feléd a falból, még nem öltél meg senkit. Csak most előtört egy kis hallucináció, hangok, nevetés, léptek, Az semmi, csak el kell folytani csirájában, mint az influenzát. Kiszaladok a melléképületből le a kavicsos úton az elsötétült főépületbe. A fali óra ketyeg a portán, 11 elmúlt. A kihalt folyosó bajoslatúnak tűnik. A rendelő természetesen zárva, de az ebédlőben megtalálom Jean-Claude-ot, az éjjeli őrt. Tévét néz, kékfénye szoba sarkában, amikor meglát, mosolyog, int, hogy üljek le. Egy jó krimit adnak. Most kezdődött. Állva maradok, nagy levegőt veszek. Gyógyszerre van szükségem, beteg vagyok.
Ez a közeg, hogy végül is akiket látnak mind nap, azoknak az embereknek nincs esélyük a helyzetük javulására. Hát aki teheti, próbálják jól érezni magukat, mert elmennek moziba, de hogy vajon mennyire katalizátora ennek a depressziónak, az előretörésének az, hogy kikkel van együtt. Tehát nem is annyira a társaság, hanem hogy kiket lát minden nap.
Hát nyilván valamennyire biztosan katalizálja az eseményeket, hogy felgyorsítja. Valószínű, hogy ebben a közegben ennek a folyamatnak gyorsabb a lejátszódása. És az elején ezek a mozgássérültek vagy kerekesszékesek, ezek kimondottan kedvesek. Hát van, aki zsigerből nem az, de hát különböző emberek vannak. És ezt ha tényleg egy mondjuk így, hogy egészséges, lelkületű ember vagy lány megy oda, akkor ezeket így gond nélkül meg tudja oldani. Tehát az ellenpélda ez a cselány. Ugye a
Martina?
A Martina, igen, uh-huh. aki teljesen természetesen, és még barátságokat is köt ezekkel a sérültekkel és kerekesszékesekkel, konkrétan egyik, hát szinte már úgy emlegeti, mint a szerelmét. Tehát hogy teljesen a kontrasztja ennek a Blankának, aki látványosan nem tud mit kezdeni a helyzettel.
Az első ilyen töréspont, amikor egyszer csak kijelent, hogy mindenki gyűlöl, van ez a felfedezése, és aztán elkezdi így látni a maga körül a világot. Erre a pontra eljut, és onnantól ez mániája marad, és aztán meg azt is gondolja, hogy mindenki bántani akarja őt, tehát ilyen paranoiás lesz.
Igen, tehát legyártja ezt a filozófiát magának, tehát hogy mindenki gyűlöl mindenkit, és akkor szerencsétlen módon ez a dragó meg is erősíti ebben, tehát félig ironikusan, meg ez egy kicsit úgy visszavágja neki, és gyakorlatilag innentől teljesen elhatalmasodik rajta a paranoia. Tehát, hogy ilyen összeesküvés elméleteket gyárt, hogy azért vannak, hogy őt nem is tudom, kicsinálják, meg tönkre tegyék, meg
hárembe zárják.
Mert az elején, amit a szlovák barátja, hogy viccből odavetett neki, hogy nehogy aztán egy hárembe végezd, és akkor ezt is szó szerint veszi, és onnan már nincs visszaút.
A halálomig rabszolga leszek, más nőkkel kell osztoznom, Dragon. Ki tudja, hányan vannak ebben a házban a két autópálya között, nincs értelme harcolnom a szabadságomért, szökést tervezni, mert úgyis elkapnak minden alkalommal. Ez most már így lesz, az életem hátra lévő részét a Vad-Balkánon fogom leélni Szlovéniában, ami végzetesnek bizonyul számomra. És mit szólnak majd otthon, ha megtudják? Megtudják egyáltalán? Dragon megengedi majd, hogy felhívjam anyát, hogy tudjon rólam, hogy tudjon küldeni valami ruhát, bármit. És mi lesz Péterrel? Az a szerencsétlen, hiszen családot terveztünk, gyerekeket. Hát ebből így nem lesz család, nem lesznek gyerekeink, semmi sem lesz. És ő tudta, pontosan erre figyelmeztetett, megjósolta, és én nem hallgattam rá. Még nevetett is rajtam azon a kassai állomáson. Nem vigyáztam, provokáltam Dragot, mindenki láthatta, és most az ő oldalán állnak, összefogtak ellenem, különösen a két algériai nő, aki úgy tesz, mintha az anyám lenne, mint aki vigyáz rám. Ugyanakkor dühösen felpattanok, elhatározom, hogy nem könnyítem meg a dolgukat. Dragot teleszúrom homokkal, az arcába, a szemébe, a szájába fogom dobálni. Egyre csak azt ismételgetem, nem kapsz meg ilyen könnyen, hallod? És ő védekezik, emeli a kezét, hogy megállítson. Meghűltél, Blanka? Mi történt veled már megint? Mindenki döbbenten néz rám. Hirtelen csend, átrohanok a forró homokon, a parkoló felé, el innen, el a drága napvédőkrémes bódék mellett, a Britney Spears törölköző standok mellett. Párszor hátra nézek, senki sem üldöz, a helyükön maradtak. Valószínűleg azt gondolják, nincs hová menekülnöm. Csapdába estem, de én megszököm, valahogy csak eljutok Pozsonyba, valaki biztosan felvesz és segít, ha elmagyarázom neki a helyzetet.
Mit volt jobb fordítani ebben a könyvben? Ezeket a részeket, akár mondjuk az álmokat, mert nyelvileg ezeknek a képeknek a megfogalmazása egészen elképesztő, tehát nagyon-nagyon erős szövegnek érzem én ezt. Az olvasót is úgy sikerül bepörgetni, hogy tényleg fizikai tüneteket okoz ez a szöveg, vagy nekem okozott, de hogy gondolkodtam rajta, hogy milyen lehet ezzel dolgozni, és közben pedig ott van a gyönyörű francia vidék, a tengerpart, a városok.
Hát amikor fordítom, akkor nekem úgy igazából mindegy.
Mindegy.
A szöveget olvasom, és a mondatot fordítom. Tehát még ezt annak idején, ez 2010-ben jelent meg, én még akkor elolvastam, akkor óriási hatással volt rám. Hát most is természetesen, de most ez egy feladat volt. Tudtam, hogy miről szól, nem emlékeztem természetesen mindenre. De tulajdonképpen a munka közben, hát időnként én is felkaptam a fejem, hogy ja, igen, igen, ez, akkor ezt most hogy fogom megoldani, de olyan nem volt, hogy most nagyon nehéz lefordítani. A Dobrakovás szövegei eleve olyanok, hogy olvasmányosak, tehát hogy a hosszú mondatok ellenére így beszippantja az olvasót, tehát nem kell megrágni azokat a mondatokat, hanem így ilyen sodrása van. Igazából amikor fordítottam, akkor nem foglalkoztam ezzel, különösebben, hogy mi van odaírva, még egyszer mondom, voltak részek, amikor úgy azt mondtam, hogy húha, ez nagyon-nagyon durva.
Hogyha visszatérünk a lányhoz, azt gondolnánk, hogy akkor csúcsosodik, és tulajdonképpen elmondhatjuk, mert ezen gondolkodtam, hogy mennyire spoiler, hogy elmeséljük, hogy mi történik vele, de nem tudjuk visszaadni azt a hangulatot, amit a szerző megteremt, tehát hogy muszáj elolvasni, mert tényleg egészen elképesztő, ahogyan behúzza az embert, vagy lehúzza magával. Viszont ugye egy hét van már csak, amit még ki kéne bírnia, és furcsa őt így kívülről is, és belülről is látni olvasóként, nem? Hogy az ember azt mondja, hogy menjél már haza, de közben, amikor meg az ő gondolatait olvassuk, akkor meg az van, hogy hát, hogy ki lehet ezt bírni, tényleg gyógyszerrel valahogy a helyre lehet állítani, tehát, hogy érezzük ezt a dilemmát, ami benne lehet egy ilyen depressziós ember fejében, hogy akkor most megbírom ezt, vagy nem?
Teljesen így van, és ez a csodálatos ebben a könyvben, és a Dobrakovának az írás technikában, tehát így egyik oldalról ezt teljesen belülről tudja láttatni, másik oldalról meg teljesen objektíven is meg tudja mutatni, tehát a kívülálló emberek szemszögéből. És az olvasó csak viszonyog, hogy úristen, eddig lehet még elmenni. És ez a másik dolog, ez az elképesztő őszinteség. Tehát, hogy itt nem fog mellé beszélni, és mindent kizsigerel. És itt nincsenek dialógusok, mondjuk klasszikus értelemben, de a másik reakciójából pontosan láthatja, hogy ez mennyire félrement, és hogy hogyan megy félre. Tehát a reakciókból, az orvosnak például, ennek a pszichiáternek a reakció, vagy ennek a dragónak, akit összemelegedik, a kívülállók reakciójából pontosan tudja érzékeltetni az írónő, hogy ez a belső összeomlás gyakorlatilag éppen milyen stádiumban van.
Aki depressziósal él együtt, vagy aki látott már ilyet, annak milyen, hát ha lehet ezt mondani hasznos, hogy milyen fontos lehet egy ilyen könyvélmény, hogy megértsen ebből valamit, mert aki nem találkozott vele, tényleg döbbenetes, hogy ezt képes az emberrel a saját pszichéje művelni, és hogy nagyon hitelesnek tűnik, nem gondolom egy pillanatra sem, hogy bármi hamisság van ebben. Lehet, hogy akinek van közelben egy ilyen betegséggel élő ember, annak nagyon fontos felismeréseket hozhat egy ilyen regény.
Ebben teljesen biztos vagyok. Az a rádöbbenés, hogy úristen, ez az. Ez így néz ki. Tehát jó, ez a depressziónak az a fokozata, amikor tényleg hull szét gyakorlatilag a személyiség, de...
De hát vannak fázisok, amin átmegyünk,
igen,
ugye?
Igen, tehát mindenképpen hasznos, ilyen értelemben is hasznos olvasmány, tehát nem csak irodalmi értelemben, tehát hogy az olvasmány élmény szintjén, hanem klinikai értelemben is. Uh-huh. Azt gondolom, hogy pontos leírás, de még egyszer hangsúlyozom, én nem vagyok szakember, tehát nem tudom megítélni. De elhiszem az Ivanának. Tehát levelezek vele, és havonta azért e-mailt váltunk, és tudom, hogy miről mit gondol, és hogyan gondolkodik. Egyébként utána néztem, tehát ez a Bellevue Center, ez valóban létezik Marseille-ben. Találtam is képeket, most már egy kicsit hát van épített, fel van, nem felújítva, nem kicsit terjeszkedtek, nem tudom mi. Tehát láttam azokat a helyszíneket pontosan, amelyek a könyvben le vannak írva. Tehát ez egy valós intézet Marseille-ben, és hát nyilván ez egy tulajdonképpen önéletrajzi, vagy ez nem önéletrajz, hanem...
Tehát egy valós történet, tényleg?
Valós történet, tehát őt volt, ezt tudom. Tehát ez megtörtént. Valószínűleg nem pontosan nem így de ahogy a nagy része ez így ül a valósággal.
Még egy dolog, hogy a szerző megítélése milyen?
Én azt gondolom, hogy a szlovák prózai irodalom top szerzői közé tartozik, tehát ez a megítélés. Mindenki várja a könyveit, tényleg ott van a legjobbak között. Ezt a depresszió témát, ezt sikerül mindig ráhúzni a valamit a helyzetre, és abból hozza ki a maximumot. Tehát ahogy említettem, hogy például az anyaság, és az is megtörtént, tehát hogy amikor ő volt terhes a kislányával, akkor ezek a gondolatok, és azt a Tokszóban írta meg, és fantasztikusan, ez egy novellás kötet, vagy egy elbeszélés kötet inkább. Tehát ez volt inkább ilyen első, ilyen összefoglaló jellegű, ilyen kiinduló pont, mert egyszer hangsúlyozom, ez 2010-ben íródott, tehát ez nem egy új könyv. Mm. És azóta, amiket írt, tehát ez nem a témát variálja, hanem mindig valami új dolgot hoz be. De a háttérben mindig ott van ez a, hogy most kezdjünk ezzel az állapottal.
György Norbert műfordítóval beszélgettünk Ivana Dobrekovová Belvű című felkavaró regényéről. A könyv a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg. A mai adás mindkét interjúja újra hallgatható a Spotify-on a Könyvben utazom oldalán. Olá Andrát hallották.